műsor támogatója az Üvegcentrum. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A digitális eszközök használata mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek számára kihívást tud lenni. Hiába mondják azt, hogy a mai fiatalok már beleszülettek a digitális világba, avagy digitális benszülöttek, vannak olyan kérdések, amelyekre ők sem tudják a választ. Így nekik is szükségük van a tanulásra. Illetve az is egy fontos szempont, hogy a gyermekek ne csak a közösségi médiát tudják hibátlanul használni, hanem megállják a helyüket a kütyük valós felhasználásában is, képesek legyenek megérteni a programok nyelvét, és nem utolsó sorban biztonságosan használni a világhálót. Témánk: gyermekek a digitális útvesztőben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Palkó Attila, a Logischool Marosvásárhelyi tulajdonosa. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Én is köszönöm a meghívást, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal, hogy mi is az a Logischool.
Nos, amit mondani fogok, azt nem azért mondom, mint a gazda, aki dicséri a lovát, mert el akarja adni, hanem mert ez egy valós tény. Tehát egy mondatban, a Logischool a legjobb lehetőség, hogy a gyermeked felkészítsd a digitális jövőre. Ugyanis a gyermekeket fel kell készíteni erre a digitális jövőre, ami tulajdonképpen már ma is zajlik. Tehát a Logischool nem egy iskola, hanem az informatika iskola. Ugye tudni kell, hogy ez egy franchise, a Master Franchise a Romániára, Bukarestben van, de tulajdonképpen Magyarországról indult, és most már sok európai országban jelen van, és a cél az, hogy egy világelső informatikai oktatási lehetőség legyen. Ugye első osztálytól egész 12. osztályos tanulókig vehetnek részt a Logischool kurzusain a diákok, de gondolom a felnőtt oktatást is hamarosan be fogjuk vezetni, ugyanis erre is nagy szükség van. És itt csak egy nagyon rövid példát adnék, ugye ott volt a pandémia, és a sok tanítónéni, tanárbácsi, tanítónő online kellett bejelentkezzen órára. Hát kérdeznek tőlem, hogy hányszor csengett a telefonom?
Hát szerintem rengetegszer, de az is egy fontos kérdés, hogy hányszor csengett azért a telefonod, mert esetleg egy PowerPoint bemutatót kellett elkészíteni, vagy ne adj Isten, meg kellett osztani a képernyőt, mert mondjuk még az óra elindítása ment, talán az a legegyszerűbb ez a három feladat közül.
Igen, mondjuk a PowerPoint-ért sokkal kevesebb szer csengett. Én oda jutottam, hogy már írtam az SMS-ekben egy templétet, hogy például a Meet-et vagy a Zoom-ot hogy kell használni, és akkor felhívtak, azt mondtam, egy pillanat, küldöm, és ilyen nagyon óvodás módszerrel leírtam az egészet, átküldtem az SMS-t, és így megsporoltam egy csomó időt, és sokkal több emberen tudtam segíteni. Tehát ezért is fontos, hogy a felnőtteknek is felnőttekhez is eljusson a megfelelő oktatás, viszont más szempontokból is nagyon fontos, ami majd a műsor folyamán ki fog derülni.
De térjünk oda-vissza, hogy hogyan lehet bekerülni ugye egyelőre iskolás gyermekként a Logischoolba, mit kell tegyen ahhoz a diák, mit kell tegyen ahhoz a szülő?
Hát ez nem egy orvosi egyetem, hogy ide felvételizni kell, vagy valami ilyesmi, hanem egyszerűen mindenki számára nyitva áll az ajtó. Leginkább ahhoz, hogy bekerüljön a gyermek, ugye a szülőn múlik, tehát személyesen én meglátogattam minden iskolát, minden iskolába, minden osztályt, felkerestem tanárokat, beszéltem igazgatókkal, megpróbáltam bemutatni nekik ezt a Logischool konceptet, és hogy miről is szól tulajdonképpen a Logischool, mit tanítunk ott, és mennyire felszerelt ez az iskola, és végső soron ebben vagyunk különbek ugye a hagyományos iskoláktól, hogy más jellegű az oktatás, és nagyon-nagyon felszerelt az iskola, de ez is a továbbiakban majd ki fog derülni. Ugye a Logischool az egy élmény alapú programozást és digitális írástudást oktató nemzetközi iskolahálózat. Tehát világszínvonalú a tananyag, és a kiváló minősítést kapott. Van egy EAF, ez az Education Alliance Finland, ez minősítette a Logischoolt kiválóval, ami egy nagyon nagy dolog, ugyanis itt nagyon szigorúan veszik a minősítést. Most az oktatás az gyermekközpontú természetesen, tehát mindig a gyermek fejlődését helyezzük a központba. A tananyagunkat is úgy fejlesztjük, hogy a gyermek legyen a központba, és mindig a legjobb élményt nyújtjuk, és magabiztossá tesszük őket a jövőbeni sikerhez. Tehát ez nagyon fontos, hogy a gyermeknek mindig feedbacket is adni, és magabiztossá tenni abban a pillanatban, amikor ő ezt megtanulta, vagy amikor jól elsajátította, ugye rögzíteni, hogy ez jó volt. Ugye igazodunk az életkorukhoz is, és a tudásszintjükhöz is. Tehát a gyermekközpont oktatás nem csak tananyagunk része, hanem módszertanunk fő eleme is. Na most a Logischoolban egyaránt fontos az elméleti és a gyakorlati tudás is. Tehát a tanóráinkon az elmélet és a gyakorlat kéz a kézben járnak természetesen. Tehát kutatások azt mutatják, hogy egy elméleti és egy gyakorlati oktatás ötvözése hosszú távú eredményhez vezet. És ez is egy picit eltér ugye a hagyományos oktatástól, ami az iskolákban folyik. A diákok szórakoztató tanulási módszerekkel sajátítják el a tananyagot, tehát hogy próbáljuk feldobni a kedvüket is, meg olyan órákat tartani, ahol valójában jól érzik magukat. Sokszor úgy van, hogy ugye bejárok én is tanítani, és sokszor úgy van, hogy lejár az óra, a szülő jön, hogy vegye el a diákot, és nem lehet hazavinni őket. Meg nem tudom, ég a arcomról a bőr, hogy kibakoljam őket, de lejárt az óra, és ugye jönne a következő óra, mert a többiek is már fel vannak sorakozva. Két órát tartunk délutáni oktatáshez, tehát after school, ahogy most mondják, tehát iskola utáni iskola. Másfél órát tart egy kurzus, és akkor másfél óra után ugye cseréljük a termeket, ez most jelenleg a Vásárhelyen három teremben zajlik. A diákok ugye speciális módszertanunkkal tanulnak, és akkor így könnyebben meg tudják jegyezni a tananyagot, és ez a módszertan, ez be van bizonyítva, hogy ugye bevált, mert ugye több éves kutatásnak is alá volt vetve. Ezt mondom olyan körülmények között, ezt az egész mindenséget, hogy azért tudom, hogy mivel eszik, vagy isszák idehaza az informatikát, sőt, még tanítottam is informatikát normális iskolába, tehát van konyításom a dolgokról, és nem csak tolom a süket dumát. Tehát ez a beszélgetés úgy fog folyni, hogy tapasztalatom is van a hagyományos informatika oktatásban is. Na, de visszatérve az eredeti kérdésre, nem az a nehéz, hogy bekerülj a Logischoolba, mert ugye beiratkozol, hanem ott, ugye most mondhatom, hogy hol lehet beiratkozni a Logischoolba.
Természetesen.
Tehát fel lehet keresni a portálunkat, vagy ugye van a Facebookon is a Logischool Dürgumúrés. Sajnos nem tudok két kontot lekezelni, ezért a román kontot adtuk meg, de két nyelven kommunikálunk az oldalon, tehát a Logischool Dürgumúr és Facebook oldalon azt be lehet jelölni, ott lehet azt lájkolni, követni.
És milyen nyelven zajlik az oktatás?
Az oktatás is két nyelven zajlik, ugyanis Marosvásárhelyen elég nagy magyar tömeg van, tehát románul is tanítjuk a román gyermekeket, és magyarul a magyar gyermekeket. Természetesen sokkal fogékonyabbak a gyermekek az anyanyelven való tanuláshoz. Másrészt pedig a bizonyos szintig, tehát nem várhatom el, hogy egy első osztályos ugye, magyar gyermek megértse azt, amit én románul technikailag, bár gyermeknyelven, de technikailag elpróbálok magyarázni neki. Tehát ezért van kétnyelvű oktatás, és a román osztályban szín-románul beszélünk, a magyarokban pedig ugye a szín-magyarul. Természetesen a technikai szavak azok ugye angolul is vannak, de ezeket elmagyarázzuk őket, hogy minek mi a jelentése, hogy tudatosuljon a gyermekbe. A Logi School az Unirea Liceummal átelemben van a Mihály Vitéz utcában, tehát oda be lehet jönni személyesen is, és be lehet iratkozni. Na, a lényeg az, hogy nem bekerülni kell, hanem meg kell maradni ebben az iskolában. És miért ez a kihívás? Mert ide általában eljut a gyerek a szülő által, ugye, elsősorban beiratják. Mi pedig ezután nagyon őszintén kezeljük a helyzetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem az a lényeg, hogy most ott legyen a gyermek, és mindenáron ott legyen a gyermek, mert ez is lehet egy negatívum. Tehát, hogy mit jelent ez, hogy őszintén kezeljük a gyermeket? Tehát mindent abszolút nyíltan lekezelünk. Tehát bárki beiratkozhat, bármilyen kezdő. Nem probléma, ha életében nem kapcsolt be egy számítógépet. Ugye nem az a gond, és nem az a gond, hogyha a kicsinek fogalma sincs erről, hiszen ez természetes dolog, mert egyszer valamikor el kell kezdeni az egészet. Tehát, hogy elég zsengekorban ugye a egyesek kapcsolatba kerülnek a számítógéppel, másokat pedig megpróbálnak egy picit visszatartani ettől. Nos, mi őszinték vagyunk a szülőkkel, és akkor figyeljük a gyermekek fejlődését, miután beiratkoztak. Tehát rálátást nyerünk arra, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik, tájékoztatjuk erről a szülőket, és úgy helyezzük el a gyerkőcüket megfelelő csoportokba, hogy a tudás szintjük nagyjából egyforma legyen. Ez nagyon fontos, hogy ne legyen hatalmas tudáskülönbség a gyermekek között, mert akkor a gyengébbek ugye nehezebben zárkóznak fel, a jobbak pedig unatkoznak. És ezért van ez a szűrőrendszerünk, és nem tanítunk nagy csoportokba, tehát ilyen max 8-10 fős csoportokba tanítunk, így mindenkivel az órák alatt egyénileg is lehet foglalkozni. Ez megint egy óriási különbség a hagyományos oktatási módszerhez képest, ugyanis az osztályokban, nem tudom, most 25-30-35 fős osztályok vannak, tehát nehéz lenne egy tanárnak minden egyes gyermekkel foglalkozni, esetleg, hogyha látja, hogy nem érti a gyermek, ugye ezt elmagyarázni, egy kicsit bővebb rálátást biztosítani a gyermeknek, tehát ezért jó az, hogy kicsi csoportokba tanítani. Én tudnék 20-as csoportot is létrehozni, de nem szeretném azért, mert így sokkal hatékonyabb az oktatás, és a minőség a fontos, nem a mennyiség. Ugye miután a megfelelő csoportokba kerültek a diákok, megy tovább az oktatás, és amit azt hiszleljük, hogy nincsen rá hajlama, vagy esetleg még túl korai ilyesmivel tömni a kicsi fejét, akkor természetesen szólunk a szülőnek.
És itt a szülőre van bízva, hogy akkor tovább erőlteti a gyermeket, vagy elmondjátok, hogy ti ezt nem ajánljátok, és inkább nem engeditek, hogy folytassa.
Azt, hogy nem engedjük, azt nem tehetjük meg, és általában magától megtörténik ez a szűrés. Belátja a szülő is, a gyermek is szívesen jön, hogyha, de nagyon-nagyon kevés ilyen esetünk van. Tehát annyira kevés, hogy nem tudom, évente egy vagy kettő. Tehát aki belekóstol ebbe, és aki utána folytatja, ugye vannak ilyen bemutató órák is, ahova eljöhet a szülő is, eljöhet a gyermek is, tehát ezeket beülnek és végig nézik, vagy végig csinálják, mert ugye interaktívak az órák is. És általában az, aki majd utána beiratja a gyermekét, ott nagyjából megmaradnak a gyerkőcök, csak egy kicsit differenciálódik a tudás, mert van, aki hamarabb felfogja ezt, van, aki egy picit később. Viszont abban az esetben, amikor tényleg olyan helyzettel találkozunk, hogy a gyermek az nem erre való, akkor elmondjuk a szülőnek, és mi szugeráljuk, hogy ne folytassa, vagyis tisztán megmondjuk, hogy lehet, hogy a gyermek inkább zenei hajlamokkal rendelkezik, vagy jó festő lenne, de az informatika most még, vagy lehet, hogy későbbiekben igen, de most még nem a kenyere. Úgyhogy esetleg próbálja meg más helyen is, próbálja ki a kis gyerkőcöt, hogy lássuk, hogy mit tud.
Említetted, hogy tudásszint alapján csoportosítjátok a tanulókat, a gyermekeket. Így megtörténhet az, hogyha mondjuk egy első osztályos, aki már korábban óvodás évei alatt kapcsolatba került a számítógéppel, összekerül mondjuk egy olyan negyedikessel, ötödikessel, aki csak későbbiekben az elemi iskola elején, közepén találkozott először a számítógéppel, akkor engedték oda első ízben?
Hát ez simán megtörténhet. Mondjuk ekkora különbség azért, tehát hogy úgy ötödikig nem, de úgy elsős harmadikossal, elsős negyedikessel akár lehet egy osztályba. Sőt, van olyan, hogy a kicsi elsős az kisújból csinálja, és a negyedikes az, mivel nem került még oda, hogy ezt megtapasztalja, nagyon kell pedálozzon, hogy felzárkózzon.
Behoztál egy érdekes kifejezést, és szerintem a hallgatók egy része ezt nem ismeri, ez pedig a digitális írástudás. Ez mit is takar, és mit takar a gyermekek, ugye továbbra is ugye az elemi iskola szintjén, hiszen bizonyos értelemben kézírás tudásról, effektív írás tudásról egy első osztályos gyermek esetében még nem igazán beszélünk.
Hát igen, ez a digitális írás tudás, ez egy kicsit hosszú téma. Szerintem picit feszítsük meg azt a kérdést először, hogy hol és hogyan érdemes elkezdeni a gyermekek bevezetését a digitális világba, és akkor utána majd rátérünk erre a digitális írástudásra is. Annyit mondani kell csak felvezetőbe, hogy van olyan gyermek, és létezik nem egy az iskolába, aki írni nem tud. Már egy éve kínozza a tanítónéni, de írni nem tud a tanítóbácsi, de programoz.
Igen, hát bizonyos értelemben azért a számítógépek nyelvén könnyebb szép lassan kommunikálni. Én bevallom azt, hogy nekem olyan csúnya kézírásom van, hogy nagyon ritkán veszem a fáradtságot és a kedvet ahhoz, hogy kézzel írjak, mert tudom, hogy úgysem tudja az emberek 90%-a kiolvasni, számítógépen pedig könnyebb lepötyögni.
Én erről is gondoltam, hogy beszéljünk egy picit a továbbiakban, mert erről kikerestem egy egészen érdekes kutatást, és ezt is egy picit ki tudjuk bővíteni.
Szó lesz akkor erről is, de akkor nézzük meg, hogy hol és hogyan érdemes valóban elkezdeni a gyermekek bevezetését a digitális világba. Nyilván ez korosztályfüggő kérdés, nem ott kezdjük egy első osztályossal, mint egy 9-10. Osztályos tanulóval, gondolom én.
Hát igen, szerintem már mára azt, hogy 9-10. Osztályos tanuló bevezetődjön, vagy bevezessük a digitális világba, nem hiszem, hogy nagyon előfordul, mert addig akkorig már valószínű, hogy találkozott valamilyen digitális platformmal, kütyűvel, bármivel. De én úgy gondolom, hogy két lehetőségünk van. És ezt mondom úgy egészen zsengekortól. Vagy bevezetjük őket attól a kortól, amikor már látjuk, hogy fogékonyak erre, vagy késleltetjük ezt. Nos, milyen kortól vagyunk fogékonyak, természetesen feltevődik az a kérdés. Hát bármilyen meglepő, de egy szinte 2 éves gyermek, vagy akár 1,5 éves gyermek is, és ezt láttam magam körül, tehát ez nem egy ilyen légből kapott információ, tehát egy szinte 2 éves gyermek már képes egy tabletet megtanulni kezelni, amennyiben a megjelenített tartalom számára érdekes. És itt például a rajzfilmnézésre gondolok, vagy egy egyszerű játék játszására, ugye azon a tableten színes gömbök, húzogatni kell, vagy tartja a rajzfilmet, de a gyermek egy idő után érdekes, jár az agya, és nézi a szülőnek a kézmozgását, és ugye a tableten csak húzzuk tovább, vagy lehúzzuk, és akkor megjelenik a többi rajzfilm, akkor rápöttyintünk, akkor elindul a másik rajzfilm, és ezt a gyermek, ha hiszed, ha nem, nagyon hamar megtanulja, és olyan gyorsan váltja a tartalmakat, hogy 2 évesen ő felteszi magának a saját rajzfilmjét. Szóval ez az egyik lehetőség. Másfelől elkerülhető a gyerekek bevezetése a digitális világban, viszont ha logikusan gondolkodunk, legtöbb 0. osztályig tudjuk ezt elkerülni. És itt megint ugye jusson eszünkbe a pandémia és az online oktatás. Tehát itt viszont azok a gyermekek, akik mindaddig nem kerültek kapcsolatba a számítógéppel, ameddig nem voltak rákényszerülve, hogy online tanuljanak, elég nehezen vették fel a tempót, a lépést azokkal szemben, akik már ugye le tudták kezelni minimális szinten a gépet, sőt navigálni is tudtak az interneten, vagy bizonyos applikációkat is el tudtak indítani. Na most a hol kérdésre is két lehetőségünk van, habár egyre szűkíteném, hiszen a legnagyobb valószínűsége annak, hogy a gyermek bárhol is elkezdje a digitális kütyükkel való ismerkedést, az természetesen otthon van. Már amennyiben a szülő megengedi, és az illető család rendelkezik is ilyen digitális kütyükkel, bármivel, de most már lassan-lassan azért egy okos telefon csak akad egy család szinten. Amit mondtam, a mikor, az a szülőtől függ. Azt viszont megerősíthetem, hogy lassan minden digitalizálódik. Tehát ha jól tudom, és itt most visszatérek arra a kutatásra, nem merem ezt kijelenteni, de úgy tudom, hogy talán Norvégiában például nem tanítanak már, vagy hamarosan nem fognak tanítani kézírást, hanem billentyűzeten pötyögést szándékoznak oktatni az iskolákba, és azt hiszem, hogy bevezették talán már azt is, hogy a gyermekek ugye mindegyiket tablettel rendelkezik. Na most ide hozzáfűzném, hogy mi alatt a számítógép egyre inkább kiszorítja a tollat, a legújabb kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek a váltásnak beláthatatlan ára lehet. Tehát elveszíthetjük azt a tanulási szempontból kulcsfontosságú agyi aktivitást, amely egyedülálló módon kapcsolatban áll a régi módi kézírással. Tehát a kézírás valójában teljesen más szenzoros tapasztalat, mint a billentyűzeten való gépelés. A két tevékenység különböző agyi területeket aktivál. És itt ezt a kutatást egy picit még feszegetném, nem sokat, de egy picit. Tehát kimutatták, hogy a kézírás folyamata, vagyis a szó szerint a toll és a papír érintése egyfajta motoros emléket vés az agy szenzomotoros területébe. Tehát cserébe ez a folyamat segíti a betűk és a szavak vizuális felismerését, ami azt sugallja, hogy az olvasás és az írás két látszólag különálló tevékenysége összefüggésben áll. Tehát, hogyha kézzel írunk, ugye megtanuljuk jobban felismerni a szavakat, és akkor az olvasás alatt is ugye folyékonyabban tudunk olvasni. A másik alapvető ok arra, hogy az írás a gépelésnél nagyobb mértékben segíti elő a tanulást, az az egyszerű tény, hogy a kézírás több időt vesz igénybe, ugyanis azokat a betűket meg kell tanulni. Lerajzolni, vagyis leírni, ugye rajzolunk, de tulajdonképpen írni tanulunk, míg a billentyűzeten csak egy ilyen függőleges mozdulattal megnyomjuk azt a betűt, már ha a gyermek ugye felismeri őket, de azt ugye felismerni mindig könnyebb, mert ha én egy idegen nyelvet hallgatok, lehet, hogy jobban megértem, és könnyebb megérteni és hallgatni, mint visszabeszélni azon az idegen nyelven, ez kimutatott tény. Tehát ezért lenne jó ugye megtanítani a számítógép billentyűzete és az írószer használata közötti egyensúlyt a gyermekeknek. Tehát ez nagyon fontos. Persze nagy valószínűséggel, mire a gyermek oda kerül, hogy az iskolába írni tanuljon, már a billentyűzetet használni tudja.
Igen, mert a billentyűzet azért nem egy esetben ott van az óvodás gyermekek környezetében is. Ugye számítógépes játékok, vagy akár rajzfilm nézés, erről már szó volt a műsor folyamán, de arra gondolok, hogy nagyon sok helyen, és ez engem iskolásként kicsit idegesített, de most így, hogy elmondtad, belegondolva, a tanárok odaraktak minket, hogy itt van egy kinyomtatott szöveg, két A4-es lap, Times New Roman 12-essel leírva, na akkor ezt most tessék bemásolni a füzetbe kézírással, és a címet ilyen színnel, és úgy aláhúzva, és stb. De hogy eközben azért rögzül is az a tananyag, tehát így tanul is a gyermek, miközben számítógépen az van, hogy nyom egy Ctrl-C, Ctrl-V-t, és pak, megjelent a szöveg.
Igen, pontosan ez van, hogy a számítógépen ugye pillanatok alatt hatalmas mennyiségű, akár 100 oldalakat is át tudok másodpercek töredéke alatt másolni, és valószínű, hogy azt a szöveget nem is fogom majd tudatosan átolvasni, hanem egyszerűen átfutom. Már amennyibe tudok olvasni. A másik dolog az, hogy átolvasom, de ha nem olvasom hangosan, lehet, hogy hülyeségeket is olvasok. Ez a gyermekeknél ugye, hogy elkezdődik egy szó, és akkor a kicsi fantáziájából ő oda képzeli a többi részét a szónak. Ez nagyon gyakran megtörténik, és akkor egy nagy egyveleg lesz a fejében, mert értelmetlenné válik az a szöveg, hogyha megváltozik a szó. Most ugye pillanatok alatt átmásoltam. Mit tanultam én ezzel? Azt, hogy egy motorikus mozgást elvégeztem, lenyomtam a Ctrl-t, C-t, és lenyomtam a Ctrl-V-t, és megoldottam
az egész... És a kontrollor közben fel sem emeltem az ujjamat.
Igen, tehát csak a hüvelyk ujjam az stabil, és a mutató ujjammal a C-t és a V-t nyomogatom. De ezzel sokat nem tanul a gyermek, és nem is nagyon fejlődik ugye az a része az agynak, aminek fejlődnie kell. Tehát én azt mondom, hogy adj hálát azoknak a tanároknak, akik lemásoltattak, és örülj, hogy nem csak egy oldalt, hanem 10-et másoltattak le, mert ez tűnik el most a digitális, a digitalizálódó világ által, és ugyanezt meg tudjuk csinálni ugye a tableten is, és ugyanezt meg tudjuk csinálni a telefonon is, és már lassan az SMS-eknél is ugye van ez az autofill, tehát, hogy magától elkezdem írni a szót, és ő már magától felismeri és bedobja, és akkor csak nyomok egy entert, vagy egy akármilyen billentyűt, és már be van dobva a szó, és megyek tovább. És mivel nem olvasok helyesen, mert gyorsan olvasok, vagy helytelenül olvasok, akkor hát, ha nagyjából azt írja a szóban, ami ott a betűk nagyjából megvan, akkor megyek tovább, és akkor, amikor újra olvasom az SMS-t, akkor lehet, hogy a Julcsikának küldött szerelmetes kis SMS-em úgy néz ki, és csodálkozom, hogy miért vágja a virágot a fejemhez, amikor hozzá elmegyek látogatóba, és elviszem a csokorvirágot, mert teljesen mást írt a telefonom ezzel az autokorrektel, mint amit én akartam írni, de nincs meg az agynak a kapacitása, hogy ezt újra értelmezze, hanem bízok abban, hogy a telefonom a jó szavakat tette be, ugye, mert ő automatán, ha már 3 betűt, 4-et leírtam, mert felismeri. De ugyanez a számítógépen is megtörténik.
Ezért jó, hogy én nem használok például autokorrektet. Attila, én azt mondom, hogy egy pillanat erejére lazítsunk, de a zene után folytatjuk.
És ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, sipped a beton, és visszafele forog a földtől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az ú a bánat rostás kardjába föl. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem mozd már a meredék. Dugd le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, hogy leveled felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és nyüszi csak a kalapban. Az ereinkben lüktet a vér, rezeg az emberben minden atom, és csak azt éved el, aki éhél. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeid el. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Ajjajjaj, hogy leveled felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és tüszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palacban. Thank you.
már is folytatjuk a digitális világot. Valahol ott hagytuk abba, hogy a gyermekek már saját maguktól a szülők segítsége nélkül tudják használni a különböző alkalmazásokat, rajzfilmeket tudnak elindítani a YouTube-on, kamerát tudnak elindítani olyan módon, hogy a szülő azt esetleg nem is tudja.
De mondjuk el a történetet,
hogy mi történt zene közben.
Hát itt elindult a Quimby csendesen, és Árendás István hangtechnikus kollégánk ugye lehúzza a zenét, felnézek rá, és mondja, hogy Attila, magyarázd meg nekem, hogy sikerül ez a lányomnak, mikor még nekem se sikerül, hogy ugye új lenyomat felolvasó van a telefonomon, billentyűzár, és a kislány kinyitja, és nézi a rajzfilmet. Hát erre az egyszerű válaszom az volt, hogy hackernek született, de persze ezt elkacagtuk, s utána megfejtettük a dolgot. Tehát, amint mondtam, és itt van az élő példa arra, amit mondtam az elején, hogy nagyon el tudják lesni a gyermekek a dolgokat. Tehát nagyon-nagyon receptívek. És én biztos vagyok benne, ugye a billentyűzár az azok számára, akik nem tudják, hogy pontosan mit jelent, az azt jelenti, hogy úgy lehet kinyitni azt a bizonyos telefont, ha a számokon egy bizonyos formát lerajzolok. Nem tudom, tegyük fel egy Z-t, egy X-et, lehet, hogy István, a te billentyűzárad egy kicsit könnyebb, vagy lehet, hogy komplikált és fogékonyabb a lányod. Komplikált, inti István, komplikált, igen, de fogékonyabb a lányod. És ha hisszük, hanem úgy ellesik az ilyen kis mozdulatokat, és ezért tudja kinyitni azt a telefont, sőt, azt is látta, hogy amikor megnyomod ugye te a kamerának a gombját, akkor nem kell kinyitni a telefont, hanem már bejön a fényképezőgép, és ő vígan fényképez. Tehát kicsi mágnesek, kell vigyázni rájuk.
Pont ez, amit ugye a zene előtt elmondtunk, hogy a vizuális memóriája és a vizuális felismerése a gyermekeknek nagyon jó. De hogyan viszonyuljon a szülő ahhoz, hogy a gyermeke elkezdte használni a különböző kütyüket? Legyen szó itt laptopról, okostelefonról vagy táblagépről. Ellenőrizze, állítson be egy bizonyos időintervallumot, ameddig használhatja, vagy inkább tanítsa meg a tudatos felhasználásra. Mert a kettő ötvözete lenne az ideális?
Hú, ez egy elég összetett kérdés, de beszéljünk egy kicsit a gyermekeinkről. Ugye a táblagéppel, a telefonon magányosan vagy csoportosan kucorgó gyermekekről. Vagy nem is. Beszéljünk inkább magunkról, a szülőkről. Tehát a tehetetlenségünkről, vagy inkább a kétségbeesésünkről, vagy a fásultságunkról, vagy esetleg a kényelmünkről. Na mondok pár mondatot, biztos vagyok benne, hogy ezeket a mondatokat hallva egy-egy szülő vagy sok szülő magára ismer. Tedd már le végre azt a hülye gépet. Tényleg csak a gépezés érdekli, és semmi más. Vagy más szülő azt mondja, hát ez egy ilyen világ. Na de ezt most kifejtem egy picit, hogy mi rejlik ezek mögött. És beszéljünk arról is, hogy ugye a felelősség és az ezzel együtt járó óriási lehetőségről, amit a digitális világ hoz a szülő életébe. Mert ugye nem csak a gyermek életébe hoz újdonságot és lehetőséget a digitális világ, hanem a szülő életébe is. Tehát egyre ritkábban lehet látni manapság ugye a gyermekbandákat, az úgy Isten igazából játszó gyermekbandákat, már mint amik a játszással történik, tehát hogy mit tudom én.
Kimennek focizni, kosárlabdázni.
Igen, foci, hétkövezés, bermánozás, kicsi paritja, mit tudom én, karbid és pingponglabda, jaj, ezeket hogy szerettem csinálni, és sorodhatnám. Na, olykor még jó látni ugye együtt göriző, skateboardozó, bicikliző gyerekeket, mert ezt látom. Csak az a probléma, hogy ezt nem csinálják sokáig, mert egyből lekerülnek a bringáról, a göriről, és előkerül a mobiltelefon. És akkor képesek hosszú órákig így görnyedni fölötte, ugye hálózatban játszani, Among Us és stb. Tehát elcsábítja őket a digitális világ. De térjünk vissza egy kicsit a témára, tehát együtt élünk. Mármint a gyerekeink, a kütyük és mi szülők. És ez a szülős-kütyüs történet sokunk számára tele van kihívásokkal, bizonytalansággal és kérdésekkel, és itt jön a legfontosabb kérdés. Milyen mintát mutatunk a gyermekeinknek? És jönnek a további kérdések, ugye, hogy mikor engedjük, mikortól engedjük gépközelbe a gyermeket, mennyit, ez egy nagyon fontos kérdés, mennyire kontrolláljuk időben és tartalomban, ugye, az egészet, mit kezdjünk a kortárs csoportnyomással, mert ugye a gyermekekre is egy hatalmas csoportnyomás ráhatás van, tehát jaj, ezt én nem tudom, és a másik tudja, és akkor ki akarom deríteni, meg mi a felelősségünk, a feladatunk szülőként egy olyan digitális kultúrában, ami számunkra is, vagy bizonyos szülők számára, ugye, újdonság. Nos, én úgy gondolom, hogy kicsi korától kezdve érdemes együtt lenni a gyerekkel a digitális világban. Lépésről lépésre bevezetni őt ennek a rejtélyeibe, és magyarázni neki az útvesztőket. De, és itt egy nagyon nagy de, közösen kialakított szabályok mentén. Tehát közösen ki kell alakítsunk szabályokat. Mert ha nem, akkor nagyon hamar ellopja a digitális világ az egész gyermeket és az egész gyermek életét. Egy virtuális világba kezd átmenni, ahol ugye bármi lehet, bármit meg tud tenni, és elveszti a valóság érzetét. Tehát ez nagyon fontos. Tehát, hogy közösen kialakított szabályok mentén tegyük mindezt. Ugye kell bíznunk magunkban is, de kell bíznunk természetesen a gyermekben is, és aztán később lassan-lassan előbb vagy utóbb úgy is el kell engedjük őt ebben az online térben, mert nem fogjuk kontroll alatt tudni tartani a végtelenségig őt. Ugye az ellenállás az nem megoldás. Tehát hiába próbáljuk tiltani, nem fogunk sikerrel járni, mivel az internet és a virtuális világ már nem csupán egy eszköz, hanem egy életforma. Tehát manapság már ez egy életforma. És az életvitelünk szerves része. Tehát a gyermekeink életének ugyanúgy része a gépezés, mint, mit tudom én, mondjuk jobbik esetben a kirándulás, vagy a legózás, netán az együtt sütés-főzés, vagy a barátokkal való bandázás. De most már mindezt kiegészítik ezek a digitális eszközök, ezek a digitális kütyük, ahogy te nevezed, mert nagyon szereted ezt a kütyű szót. És ez tulajdonképpen a virtuális világ, ugye? Szoftverek által és hardverek által megteremtett világ. És még egy nagyon fontos dolog, de tényleg nagyon fontos, ne becsüljük alá a gyermekeket és a képességeiket, és kérdezd meg Istvánt. 2,5 éves, és kinyitja a telefont. Tehát ne becsüljük alá, mert nagyon gyorsan tanulnak. Úgy ellesik a dolgokat, észre se veszed, mindenhonnan. És itt azt hitnénk, hogy csak otthonról. De nem. Elmész egy ismerőshöz, előveszi a telefonját, a gyermeknek már a szeme rajta van. Vagy bármi történik, tehát barátoktól, vagy akár az óvodában is, az óvodástársaktól. Van, aki viszi a telefonját, van, aki még azt se tudja, hogy mi az, hogy mobiltelefon. De lehet, hogy előkerül, lehet, hogy valami történik, és akkor a gyermek már szkenel, már néz, már tanul. Nagyon-nagyon gyorsan meg tudják ezt csinálni. Én tudom, saját tapasztalatból mondom, hogy úgy tanulnak, hogy észre sem veszed, és olyan mennyiségű információt képesek magukba szippantani, csak így vizuálisan, hogy hihetetlen. Na de ha tudatosan tanítjuk őket, akkor, ugye, és bízunk bennük, akkor ők is talán helyesebben fognak dönteni, annak ellenére, hogy számukra nagyon nagy kísértés, és ez a digitális világ, és ők még nem fogják fel a rájuk leselkedő veszélyeket, még nem tudják azt, hogy akár függővé is válhatnak, ezért kell a szülő ebbe az egész procedurába. Most másfelől nekünk szülőknek is van egy kis feladatunk, ugye, jó, ezt a kis feladatot idézőjelbe teszem a kist, találjuk meg a kütyük helyét az életünkben, és ugye úgy használjuk őket, hogy jó minták, jó példaképek legyünk a gyermekek számára. Érdekességképpen elmondom azt, hogy Steve Jobs, az Apple alapítója, mit mondott, amikor a gyermekei számítógépes szokásairól kérdezték. Idézem. Megpróbálom felolvasni. Megszabjuk, milyen mennyiségben használhatják a gyerekek az ilyen eszközöket a házban. Ez azért van, mert mi első kézből láttuk, milyen veszélyeket rejt a technológia. Én magam is láttam, és nem akarom, hogy ez történjen a gyermekeimmel, mondta Steve Jobs. Tehát, hogyha ő egy világelső számítógép gyártó cég atya volt, csak tudja, hogy mit beszél. Na most, hogyha ebből indulunk ki, levonhatjuk a következtetést, hogy időkorlát, az időkorlát az nagyon fontos. De óriási a jelentősége a szülői jelenlétnek is ez alatt az idő alatt. Ugye a digitális világ hatalmas, izgalmas, de veszélyes hely. Tehát legyünk együtt a gyermekekkel, amikor ezt felfedezi, amikor megtanulja a dolgokat. Ugyanakkor roppant fontos, hogy tanuljunk meg kérdezni. A gyermekek kommunikatívabb, és hogyha ugye bíznak a szülőbe, akkor válaszolni is fognak. Kérdezni nem nehéz dolog, csak kell tudni, mit kérdezzél, ugye? De egyszerűen csak pusztán meg kell kérdezni, vagy meg kell hallgatni a gyereket, hogy milyen élmény számára az a digitális kutya, ugye? Beszéljen róla, vagy mit tapasztalt meg, vagy ez mi? Egyszerűen az ez mivel is, és akkor a gyermek elmondja a saját nyelvén, hogy az mi, fel tudjuk fogni, hogy kb. Hol van, mit értett meg abból az egészből. Ugye ne becsüljük le annak a jelentőségét például, hogy a kicsi végre elsőnek futott be a versenyautós játékban. Ó, hát ez csak egy játék. Tehát, vagy mit tudom én, sikeresen kiszínezett egy rajzot. Ez csak egy rajz. Felejtsük el az ilyen, ez csak egy játék, vagy ez csak egy rajz retorikát, mert a gyermek ezt más szintről látja, és más szemszögből látja, hiszen ő tulajdonképpen egy ilyen felfedező úton van. Tehát, ha befutott elsőnek, és 50-szer futott be elsőnek, nem elsőből természetesen, akkor is adjunk egy feedbacket neki. Most persze mindenki tudja, hogy hogyan dicsérje meg a gyermekét, vagy mindenki tudja, hogy hogyan viszonyuljon pozitívan a gyermekéhez, de viszonyuljunk pozitívan a gyermekhez, vagy hogyha kiszínezte azt a rajzot, és akár csak egy színűre is színezte. Az is már egy kezdet. Lehet, hogy azért színezte egy színűre, mert annyira el volt foglalva a technikai megoldással, mert neki ez egy új dolog, hogy ő most nem tudott arra koncentrálni, hogy több színt használjon. De valószínűleg a második, harmadik vagy az ennedik alkalommal már sokkal jobban fog menni neki, mert a technika az már rutinná válik. Nos, a Logischoolban mi ilyen szempontok szerint közelítjük meg a kicsiket. Például a Digital Intro, vagy a Digital Discovery tantervekben, ugye a digitális bevezetés, vagy a digitális felfedezés tantervekben, azt is megpróbáljuk kitapogatni, hogy jelenleg a gyermek hol áll. Mi az, amit esetleg a szülő elmulasztott megtanítani, vagy mire nem erősített rá, vagy hogy megpróbáljuk megtanítani nekik a keletkezett hiányosságokat. Tehát kiszűrjük, kitapasztaljuk, hogy mik azok a hiányosságok, amelyekkel rendelkeznek, és akkor ezt mi pótoljuk. Megtanítjuk, hogy hogyan használják tudatosan a számítógépet, és hogyan kóvályogjanak minél biztonságosabban a digitális világban, és szándékosan használtam ezt a kóvályogjanak szót, mert ők még nem tudnak tudatosan, célirányosan, még sokszor mi se. Ugye keresni, navigálni, felpattan egy ablak, mi ez? Tehát nem tudják. Viszont ezt a kóvályogást, ezt lehet irányítani, és meg lehet szépen lépésről lépésre tanítani nekik, hogy mi az, ami jó, mi az, amit inkább kerüljenek el, mi az, amit nem érdemes megnyomni, mi az, amit egyből zárjanak le. Ugye, ami másik nagyon fontos dolog, az időintervallum beállításán túlmenően ajánlom a szülőknek, hogy a tartalmakat is, ugye, tehát az intervallumot azt meg kell szabni, nem lehet otthagyni a gyermeket egész nap a számítógép előtt, elsősorban ugye ilyen gerincferdüléstől, meg bizomsorradástól, mindenféle nyavajútól fogja érni szegény gyermeket, mert nem mondjam, hogy a szemei is előbb-utóbb kiugranak. Tehát az időintervallum az nagyon fontos, de ezen túlmenően ajánlom a szülőknek, hogy a tartalmakat is próbálják meg korlátozni. És ezt nem azért, mert a gyermek rá fog menni. Fogalma sincs a gyermeknek, tehát nincs, hogy ő célirányosan rámenjen, hanem tulajdonképpen a nem kívánt tartalmak már olyan módon, úgymond pattannak fel a képernyőn, mitől legyen az telefon, tablet vagy számítógép, hogy a gyermek akarva akaratlanul oda navigál. Hogy lehet ezt megcsinálni? Feljön egy játszás közben, ugye feljön egy színes rajz, ami ezt tulajdonképpen, tehát a gyermek számára ez egy érdekes dolog. Sok szín, lehet ugye egy rajzfilm figura, és rákattint. De ez hozzá van linkelve ugye a nem kívánt tartalom, most lehet a fegyver, drog, vagy bármi, mit tudom én, és ugye a kicsinek tetszik a rajz, pak, már is kattam. Tehát kattint. Tehát erre azért oda kell figyelni. Tehát sok szülő talán nem tudja, miként lehet szabályozni a tartalmakat, mert ugye nem informatikus vagy, azt mondja, nem tudom. És ott hagyja, ennyibe hagyja a témát. Viszont nagyon egyszerű ezeket a tartalomszabályozási procedurákat kiskubizni, mert ugye ott van a YouTube, ott van a Google, és ott érdemes szétnézni, most nem mondok se a procedurákat, se a programokat, amiket érdemes használni, mert mindenki, ne legyen aztán az, hogy valamit nem állított jobb esélyen, vagy a hibás, tehát mindenki rákereshet, sok ilyen jellegű dolog van, nagyon jók, a magyar nyelven is van a YouTube-on, nagyon aprólékosan elmagyarázza, és már a Windows is alkalmas erre, hogy elég komoly szűrést állítsunk be, a felhasználót készítsünk, vagy be lehet állítani, hogy akkor a gyermek, ugye, mikor belógol, bejelentkezik a számítógépre, akkor mennyi időt éljen a számítógép, tehát maradjon bekapcsolva, utána automatikusan lekapcsolja. Tehát sok mindent be lehet állítani, és ez nagyon fontos. Egy pici erőfeszítés kell a szülő részéről, hogy utána nézzen ennek, vagy hogyha nem, akkor elég, hogyha tudja, hogy ki tudja ezt. És kérjen segítséget, mert itt a gyermekéről van szó, és jó beállítani ezeket a dolgokat. Másfelől például, mondjuk egy másik példát, hogy ugye a telefonon be van állítva a bankkártya, és lehet, hogy le is van mentve, a gyermek megjátszik, aztán azon találjuk magunkat, hogy két havi fizetésünk, már akinek van ennyi a kártyáján még megmaradva, ezek után az energiaárak után, két havi fizetésünk csak így elúszott egy kattintásra, mert ugye a gyerkőc erősebb páncélra szavazott a játékba, vagy felszerelte a tankot, vagy mit tudom én, valamit még ott extra lövedéket vett, és ezek mind fizetősek. És ő csak nyomogatta. Pak. Aztán a bankszámláról szívta a pénzt a játék, mert nagyon sok ilyen lehetőség is előfordulhat. Tehát ezért fontos, hogy kicsit utána nézzünk, kicsit próbáljuk meg az egészet olyan szinten ellenőrizni, hogy jó legyen ez a szülőnek is, és a gyermeknek. Nos, az ilyen helyzetek felismerését is megtanítjuk a Logischoolban. Tehát főként azt, hogy bármi számukra furcsa, ismeretlen vagy kétes dolog jön fel a képernyőn, azonnal szóljanak a szülőknek. Itt ne is beszéljünk az ilyen gyermekrablásokról, vagy bármi másról, mert ugye ez is nagyon aktuális, és nagyon könnyen megtörténhet, hogy a digitális világgal bárkihez, bárhova, bármilyen házba el lehet jutni. Nehogy azt higgyük, hogy az a vírus ellenőrző, vagy mi annyira megvéd minket. Véd, de még sok út van ugye be egészen a házba a gyermekig. Ugye a kisfiam közel 9 éves, és már egy ideje úgy kóvályog a digitális világban, most már a kóvágását egy kicsit leszűkítettem egy normálisabb, egyenesebb útra, sikerült ezt megoldani, de megtanítottam, hogy mindig kérdezzen. Ez nekem is előnyös, ugyanis ő kérdez, és én egyre többet sportolok, mert minden kérdésnél fel kell pattanni, és oda kell menjek a géphez, és valamikor még el sem érek vissza, hogy leüljek, már újra kérdez, viszont a legjobb dolog az, hogy kérdezzen a gyermek. Tehát ezt tanítsuk meg a gyermeknek, és hogyha kérdez, azért mi egy szülői fejjel könnyebben el tudjuk dönteni, hogy helyes vagy nem, vagy hogyha mi sem tudunk dönteni, akkor inkább zárjuk be azt az ablakot. Inkább hagyjuk. Tehát mindig próbáljuk meg elmagyarázni a gyermeknek, hogy mi történik, tudatosítsuk benne az esetleges veszélyeket. Ez nagyon-nagyon fontos.
Említetted ezt a szabályrendszert. Mennyire kell a szülő betartsa a szabályokat? Tehát megállapítjuk azt, vagy megegyezzünk szülőként a gyermekkel, hogy akkor mondjuk vacsoránál, ebédnél, amikor közösen leül a család, akkor nincs telefon, nincs táblagép, nincs laptop, nincs tévé, nincs semmilyen digitális eszköz. Kivétel, hogyha a szülő mennyire szabad kivétel legyen, már ha egyáltalán szabad annak lennie.
Tehát én ezt mondtam, hogy a szülő az példa kell legyen, és abban az esetben, amikor tegyük fel a vacsoránál ülnek, és apuka Facebookozik, vagy anyuka Instagramozik, mit lát a gyermek? Ezt látja. És akkor magában feltevődik az a kérdés, hogy hát jó, de neki szabad. És ezzel a kérdéssel a gyerek-gyerek viszonyban is nagyon sokszor találkozunk, hogy hát neki szabad. Ugye? Tehát jó példát kell mutatni. Ha ott van a vacsora ideje, és a szülő úgy gondolja, most nem mondhatom meg, hogy milyen, a szülő milyen irányban neveli a gyermekét, lehet valaki itt kinyúl a mikrofonon, és megfojtogat. De én úgy gondolom, hogy tegyük fel, hogyha ott van a vacsora ideje, akkor szépen csendesedjük el, és a vacsorával foglalkozunk. A másik nagyon fontos dolog, ami ugye egy általános hiba, hogy este hagyjuk a gyermekeket telefonozni. Nagyon felpörgetik ezek a változó képek, ezek, pláne ezek a mai játékok, vagy a sok tartalom, amit ugye görget a gyermek, nagyon felpörgeti az agyat. Csak csodálkozunk, hogy nem alszik el, és még 12 van, és már a 22. mesét is elolvastam neki, bárcsak így lenne, de a gyermek még mindig penge. Tehát kell vigyázni, mert a digitális kütyük ugye a képernyők által generált frekvenciák, az ilyen akár epileptikus tüneteket is okozhatnak ezek a nagyon változó, nagyon vibráló képek. Tehát erre oda kell figyelni, hogy ugye akkor adjuk meg azt az időt, azt a kis ívet, ami alatt a gyermekben le tud csengeni az utolsó számítógépezés, telefonozás, játék, bármi, és meg tud nyugodni, hogy fel tudjon készülni egy normális estére. A másik dolog pedig az, hogy nagyon sok gyermek nem tud veszíteni. Roppant idegesek vagy mérgesek a játék után, mert nem tudják végigcsinálni azt a pályát, vagy nem tudom, bármi, veszítenek. És akkor ez is egy ilyen felőrli a gyermeket. Tehát nagyon-nagyon fontos. És ezt is mi nagyon tudatosan oktatjuk a Logi Schoolba, hogy tanuljanak meg úgy játszani, hogy nem az életükbe kerül, hogyha nem viszik végig azt a pályát, vagy abba a hálózati játékba az egyik jobb, mint a másik, vagy ő nem tudta elérni ugyanazt a szintet, mint a másik. Nem baj. Akkor majd, amikor a következő játékintervallumod meg lesz, mert lehet játszani is, ugye, megpróbálod újra, és újra próbálod, és jobb leszel, és kitapasztalod, és így tovább. Tehát ez a Logi Schoolba, ez is egy olyan dolog, amit mi tudatosan tanítunk.
Attila, kezdünk az adásidő végéhez közeledni, de én javasolom, hogy jövő héten folytassuk még ezt a beszélgetést, hiszen vannak még témák itt, amiről érdemes lenne beszélni.
Igen, még gondoltam arra, hogy arról is beszélhetnénk esetleg, hogy a szülő hogyan taníthatja meg, vagy egyáltalán érdemes a szülőnek foglalkozni, megtanítani a gyermeket, egyáltalán tudja-e. Na, meg még van egy pár téma, igen. Jó, elfogadom a meghívást, akkor folytassuk jövő héten.
Így legyen. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Palko Attilának, a Logi School alapítójának, és Marosvásárhelyi tulajdonosának.
Szeretném én, hogyha az alapítója lenne.
Hát, akkor lehet, hogy
mi beszélgetnék. A narancslevet.
Igen, akkor nehezen jutnál el a digitális világba, de mindenképpen köszönöm, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdéseinkre, és a hallgatóknak pedig külön köszönjük a figyelmet. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, amely értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtőskalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. A műsor támogatója az Üvegcentrum.